Kegyelmékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk továbbra is a mindenható Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek szent igéjét olvasom fel, amint az írva van a zsidókhoz írt levélben, a 12. rész 1-től 6-ig terjedő verseiben. Ezen a megnevezett szent helyen így szól hozzánk Istennek igéje. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne süggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól, fiam, nevezd meg az Úr fenyítését, és ne süggedj el, ha megfed téged. Mert aki szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostorod mindenkit, akit fiává fogad. Áldja meg Isten az ő szent igéjének meghallását, ami szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, dicsőséged, drága mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy irgalmadból ide vezéreltél bennünket, hogy testvéri közösségben, a te szent templomodban dicsőítsünk téged. Urunk Istenünk, minden kegyelem, ami körülvesz bennünket, köszönjük az a sokféle áldást, amit adtál a mi lelki életünk számára. Erősített bennünket, amikor annyi nyomorúság, bizonytalanság vesz körül bennünket külsőleg, de belső emberünkben erősödhetünk, mert a te jelenléted velünk van, áldásodat, jóságodat szüntelenül érezzük. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ösztönöztél bennünket arra, hogy ilyen szép számban, testvéri közösségben, egy szívvel, egy lélekkel imádjunk tégedet, hogy olyanokként jöhettünk itt össze, akiket egy Úr, egy hit és egy reménység egyesít. Áld meg bennünket a legtöbbel, a te igéddel, a te jelenléteddel, szólalj meg közöttünk hatalommal, és addulunk Istenünk, hogy soha ne szűkölködjünk a te dicsőséged nélkül. Az Úr Jézus Krisztus drága nevében kérünk, légy itt mi velünk, és hallgass meg bennünket. Amen. A Szent Ige testvéreimnek alapján bizonyságot teszek közöttetek. Írva van Pál apostolnak Timóteushoz írott második levele, 4. részében a 7. és a 8. versben. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr az igazbíróam a napon, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Szeretett testvéreim, Pál apostol Timóteushoz ezt a levelét börtönben írja. Az öregedő apostol egy visszapillantást tett arra az időre, amit az Úr szolgálatában eltöltött, és örömmel győztesen vallja, hogy az a harc, jó harc, nemes harc volt, amit harcolt, imár elérkezett az ő életének végéhez, szolgálatának befejezéséhez, a hagyomány szerint ugyanis nem sokkal a levél megírása után az apostolt kivégezték, lefejezték. Tehát ott áll Pál pályafutása végén, az örökké valóság küszöbén, és örömmel győztesen vallja. De jó lenne, ha mindannyian utána tudnánk mondani. Ha a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ez a harc tehát nemes harc és jó harc. Jó ügy érdekében használta föl életének legjobb energiáit, hisz az egész élete, ahol ugye más írásából tudjuk, egy áldozat, Istennek kedves, élő áldozat volt, amit letett az ő urának szolgálatába, a gyülekezetek építésére, szolgálatára. És mint egy záró akordjaként ennek az áldozatos életnek, most pedig ott áll, hogy ahogy ő mondja, italáldozatként kiöntessék az ő élete. Az Ószövetségben az égő áldozatoknak a befejező szertartása az volt, hogy az égő áldozatra a bort kiöntötték, mint egy italáldozatot. Hát Pál apostol így, ilyen képi nyelven fejezi ki az ő porsátorának lebontását, de ott van benne az öröm, nincs benne félelem, nincs benne reménytelenség, nincs benne csüggedés, jaj, mi lesz, az én urammal találkozok, hanem boldog, öröm és békesség van a szívében, hisz megvalósul az, amire annyira vágyott, hogy Krisztussal lenni. Vágyom elköltözni, Krisztussal lenni, mert a sokkal jobb mindennél. És mint ahogy a hosszabb ige szakaszt is hallva a zsidókhoz és levélből, meg ezt az igét is ugye szem előtt tartva látjuk, világos előttünk, hogy a keresztény ember élete küzdelem, küzdelem és harc. Ez pedig fegyelmet, tűrést, lemondást, és olykor fájdalmat, gyötrelmet jelent. De mégis jó harc. Mégis megéri. Pál sohasem bánta meg, hogy azt az utat választotta, amire elhívta őt az Úr. Pedig nagyon nehéz volt ez az út, testvéreim. Gondoljunk csak bele, a korintusi levélhez írja, a korintusi gyülekezethez írja, ugye visszapillantva addig életére, szolgálatának nehézségeire, azt mondja, hogy 5-ször szenvedett el botütést, 40-et egy hiány. 3-szor megbeszőzték, 1-szer megkövezték, már azt hitték, hogy meghal. 3-szor szenvedett hajótörést, szenvedett saját népétől, szenvedett a pogányoktól, ismerős volt az éhezésbe, a fázásba, a nélkülözésbe. De mégis úgy emlékezik vissza erre, hogy jó harc volt, nemes harc volt, megérte. De kicsikét, ha felületesen olvassuk ezt az alapigét, úgy tűnik, mint hogy a Pál dicsekedne vele. De nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. De testvéreim, ebben ismerve őt az ő személyiségét, urát dicsőíti, akinek köszönhető a győzelem. Ugyanis ahol az Úr Jézus jelen van egy embernek az életében, ott győzelem van. De azt is tudjuk, Pál apostolt ismerve, hogy ő nem pusztán arra gondolt, hogy meghal, élete vége, eljött, előbb vagy utóbb, hanem ő elsősorban a visszatérő urat várta. És ez nem volt tévedés. Az őskeresztényekre az volt a jellemző, hogy várták az Úr Jézus Krisztust. Hisz az Úr ígéretet tett arra, hogy ismét eljövök hozzátok, magamhoz veszek titeket, hogy ahogy én vagyok, ti is ott legyetek. Lássátok az én dicsőségemet. Részesüljetek abban a dicsőségben, amit én az atyától újra megkaptam. Pál apostolban megvolt ez a Krisztust váró reménység. De azzal is számolt, hogyha az Úr nem jön el, akkor, ugye, mint ahogy lenni szokott, akkor a halál vett véget ennek a földi életnek. De nem volt benne elkeseredés, nem volt benne félelem, mert a sokkal jobb reménysége ott volt az ő szemei előtt vágyainak beteljesüléseként, hogy Krisztussal találkozik, és örökre elválaszthatatlanul az ő közelségében fog élni. Ez volt minden vágya beteljesülésének a csúcspontja. A harc, ahogy írja, nemes harc. Jó harc. Tehát mondaná sokan, hogy mindannyian küzdködünk ebben az életben. Az élet ugye attól a pillanattól kezdve, hogy ide születtünk erre a világra, harcot jelent. Úgy mondják ezt, hogy a létért való küzdelem. Az öregedő Ádám így foglalja össze az ember tragédiájában az életet, hogy a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja egy küzdés maga. A testvéreim, hogyha ilyen az élet felfogásunk, akkor az élet minősége majdnem mindegy, hogy milyen. Hogyha annak a vége a minden lezáró, megsemmisítő halál, hát akkor ez nagyon szomorú lenne. De mi tudjuk nagyon jól, Isten igéjéből, de logikai szükségszerűség is arra gondolni, hogy mint értelmes Istentől, ugye felelősséggel megáldott lények, egyszer meg kell, hogy jelenjünk az Úristen színe előtt, hogy számot adjunk, hogy mit cselekedtünk el testben, jót avagy gonoszat. A hívő ember ugye hite kiteljesedésére gondol, ez nyilván harcot jelent, mennyei érzülete van, a mennyei javak után törekszik, ahogy Pál apostol írja, hogy a megigazult élet koronáját fogja megkapni az ő urától, az igaz bírótól, ha hozzáérkezik. Tehát ez a harc nem az ideig valókért, hanem az örök életért folyik. A hívő embernek földön túli céljai vannak. Ez pedig nem más, mint a jövendő dicsőség. A jelentések könyve egyik gyülekezete, a szmirnai gyülekezet, úgy ismerjük, hogy ő a szenvedő gyülekezet, nagyon sok megpróbáltatásnak van kitéve az életet. A dicsőség ura így vigasztalja, bíztatja, erősíti őket, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koszorúját. Mindebből az igéből, amit Pál apostol ír Timóteusnak, mind a zsidókhoz írt levél hosszabb ige szakaszából, ugye ott van a buzdítás, ott van a figyelmeztetés, hogy a cél felé vegyük az irányt. Ahogyan Pál apostol ezt kifejezi a filippi gyülekezethez írva, ami hátam mögött van, azt elfelejtvén, és annak, ami előttem van, nekidőlve, a célba nézve igyekszem előre, Istennek Jézus Krisztusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Pálnak az élete Krisztus volt. Ő el tudta mondani, bárcsak mindannyian tudnánk mi is, hogy nekem az élet Krisztus, amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hát ilyen ember, ilyen lelkülettel, ilyen vágyakkal, ilyen mennyei érzülettel, olyan világosan fölragyog előtte a végső cél, nem homályosítja el semmit, ez a dicsőség, ez a mennyei Jeruzsálembe való megérkezés, ez az ő urával való találkozás, a színről színre való látásnak a napja. Sokan azt mondják, hogy jó, hát talán könnyű volt Pálnak. Olyan neveltetésben volt része, Gamáliel lábainál ült, aki korának legnagyobb hittudósa volt. Meg a környezete is, ugye olyan adottságokat, olyan lehetőségeket biztosította számára, ami könnyűvé tette azt, hogy ugye hitben, az Istenhez való hűségben éljen, ismereteket szerezzen. Az igaz testvéreim, hogy múltunk bizonyos fokig meghatározott bennünket, meg a jelenünk is. De soha ne feledjük el, hogy a jövőnk az, ami leginkább befolyásol bennünket. Hogyha szent, nemes és tiszta, csodálatos az a cél, amit magunk elé tűztünk, az mennyei cél, akkor céljaival együtt nő az ember. Akkor a reménység a megszentelődéstől elválaszthatatlan. Mert akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Sokan panaszkodnak a gyülekezet élet leveltsége, nyomorúsága miatt, hogy olyan nagy a megfáradás, olyan nagy a csüggedés. Én abban látom, testvéreim, talán a bajok legfőbb okát, hogy nincs meg a Krisztust váró reménység. Ez valahogy kihalt nagyon sok gyülekezeti tag életéből. Nem úgy van, mint az első záradok gyülekezeteinél, hogy várták minden pillanatban a visszatérő Urat. Hisz az utolsó imádság és a jelenések könyvében ez, hogy jöjj, Uram Jézus! Hát gondoljunk bele, most valaki nekünk azt mondaná, hogy ma még visszatér Krisztus és magához ragad bennünket. Kit érdekelne az anyagiasság? Kit érdekelne a gyűrt és a kaparása, ugye a javaknak ebben a világban? Senki nem foglalkozna vele, hanem térdre roskadna, imádkozna, és megtenne mindent, amit még megtehető ebben a rövid időben, az Úrért, az ő ügyéért. Hát ezért volt szentebb, elevenebb, életkebb telik, ugye az első századok gyülekezetének, az életedet meg volt bennük, mint Pálban is. Ez a Krisztust váró reménység. Az új szövetség, benne Pál apostol is, ugye gyakran a keresztény életet, a megszentelődést a versenypályán futóhoz hasonlítja. Mi is versenyben állunk. A hit versenypályáján futunk, attól a pillanattól kezdve, hogy megtértünk, és az Úrnak átadtuk az életünket. És hogyha győztesek akarunk lenni, ha célba akarunk érni, akkor tekintetünket az Úr Jézus Krisztusra kell irányítani, és soha nem levenni róla. Krisztus úgy szenvedett a Golgotán, hogy az ő tekintete az előtte lévő öröm felé fordult. És ez az öröm számára a megváltottak hatalmas serege volt, amit lelki szemei előtt látott, akik majd ott az örökkévaló dicsőségben, a mennyei honban körülveszik, őt imádják és dicsőítik. A Krisztus mennyasszonya, a bárány felesége, az ő teste, valamennyi tagjával együtt, a megváltottak, az üdvözültek hatalmas népe. Ez volt az előtte lévő öröm. A sportnál maradva, hisz Pál apostol is ugye a versenyfutásról szól itt, ugye az ókori versenyjátékok legrangosabb eseménye volt az olimpiában rendezett verseny. Amikor ezt a versenyt megrendezték, akkor Zeus főistennek hatalmas szobra elé egy díszes asztalt tettek ki. És erre az asztalra elhelyezték a győzelmi koszorúkat, amit Zeus szent ligetének olajfájáról lemesztett ágakból fontak, és ezeket a koszorúkat jó előre a verseny megkezdése előtt mindenki megtekinthette. Köszönvére voltak kitéve. És ez volt a versenyző előtt lévő öröm, amit el akartak érni, ezért küzdöttek. Nagyon keserves volt a felkészülés ideje. Előtte is, de egy évig nagyon intenzíven, mindent megvonva maguktól, kényelmet, élvezetet, csak a versenyre koncentráltak és edzettek. Azért, hogy ezt a romlandó koszorút elnyerjék. De az is igaz, hogy ezzel a koszorúval sok minden más előny is, dicsőség is együtt jár. Ugye az a város, amelyik küldte a versenyzőt, az nagy tisztességet élt át, amikor megnyerte a polgártársa ezt a versenyt, adókedvezményben részesítették, pénzjutalmat kapott, olimpiába szobrot emeltethetett magának, dicsősége volt, ismerté vált neve, a kor híres ugye, költői, énekesei megénekelték a nevét és az ő győzelmét, de mégis akárhogy is vesszük, ezek olyan dolgok, mint a világban minden, ami látható, hogy egyszer elmúlik, mert a láthatók ideig való, de a láthatatlanok örökké való. Ha ők, ezek a versenyzők mindent megtettek, minden lemondást, minden tűrést, minden önfegyelmezést vállaltak azért, hogy győztesek legyenek, hát akkor mi pláne kell, hogy vállaljuk. Mert mi nem romlandó koszorúért küzdünk, hanem romolhatatlanért, az üdvösségért. A harcban Krisztus legyen a példaképünk. Ő a legtökéletesebb példa, a hit életére nézve. A keresztény ember, hogyha ezt a pályát, amit az Isten kijelölt a számára, hogy megkusson, hogyha ez eredményesen, győztesen akarja végigfutni, akkor Krisztusra kell néznie. Őre el kell hagyatkozni mindenben, benne bízni, benne reménykedni. Ahogy szokták mondani, ha az ember csüggedni akar, kétségbe akar esni, akkor nézem magára is, bízom önmagának, mert előbb vagy utóbb bekövetkezik. Ha pedig csalódni akar, akkor nézem, bízom az emberekbe. De hogyha győztes akar lenni, eredményt akar elérni, célba akar jutni, akkor nézzen az Úr Jézus Krisztusra. A reálnézés egyszeres, mint minden mástól való eltekintést is jelent. Ugye a versenyfutó, hogyha oda állt a célba, akkor tekintetét a célra szegezte. Nem forgolódott hátra, nem nézett jobbra-balra, mert akkor lemaradt volna. Hát mi is testvéreim a célra irányítsuk a tekintetünket, kövessük a mi Urunkat megszentelődésben, hitben és bizonyságtételben. Ahogy a Pál apostol olyan gyönyörűen fejezi ki, amikor a korintusi gyülekezetnek így ír, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről, nagyobb dicsőségre. Az Urat szemléljük, ha ő a példaképünk, akkor mi is átformálódunk az ő képére, lelki alkatára, hasonló módon. Mert Isten minden áldásában ott van a fokozódás. Dicsőségre nagyobb dicsőséget ad. Áldást áldással halmoz el, hogyha nem élünk vele vissza. Ez a világ is, a sátán is adja a maga kínálatát, ugye a tágas kapu mindenki előtt nyitva áll, a gyanútlan hívogatja, csalogatja, ezen a kapun minden be lehet vinni az ég a világon, büszkeséget, nagyavágyát, bőgöt, anyagiasságot és sorolhatnám tovább. Itt nincsenek korlátok. Látszólag örömmel kezdődik az ilyen élet, de az biztos, hogy csalódással, önutálattal és végső kárhozattal végződik. Krisztus a példaképünk. Ő álhatatosan, megtévezhetetlenül halad a győzelem felé. Pedig külsőleg gondoljunk az utolsó napokra, a keresztelőtti időre, inkább úgy látod minden, mintha itt vereség és bukás következne. De mégis a valóságban győzelem volt. Ő maga mondja, hogy ha akarná, akkor angyalok légiói állnának a rendelkezésére. Mi belegondolok abba, ami a Kettő Királyok könyvében van, Ezékiás királlyal kapcsolatban jegyezte fel a Szentíró ezt a történetet, hogy Jeruzsálemet gyűrűbe fogta az asszír hadsereg, semmi reményük nem volt arra, hogy megbirkózzanak velük. Kevés volt a létszámuk, felszereltségük, meg se közelítette az asszírokért, Ezért gúnyosan istenüket dálamolva, becsmérelve, és a védőket, hangot is adtak ennek az aszírok képviselői. És mégis mi történik? Egyetlen éjszaka alatt, egyetlen angyal megsemmisíti ezt a 185 ezer főnyi aszír hadsereget. Hát gondoljunk bele, hogy angyalok légiói mit tehettek volna. A tudomásom szerint a római légió 6 ezer főből állt. Hát képzeljük el. És ezt mind megtehette volna mi urunk. De ő megmaradt, kitartott a cél eléréséig. És ez a cél ugye akkor valósul meg, amikor ki tudta mondani, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a megváltás. Befejezte azt a csodálatos művet, amit vállalt. Mi volt ez? Átokká lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő a szent, a tiszta szenvedett, hogy minket a fiúság állapotába emeljék föl. Álhatatosságában, rendíthetetlenségében még a fokozódást is észre lehet venni. Hiszen engedte, hogy a porból formált teremtmény ellene támadjon, ahogy a zsidókhoz írt levél írója jegyzi föl, ilyen ellene való támadást küldte a bűnösöktől. Igazi belső királyi magatartással, nem törődött a gyalázattal, engedte, hogy megvesszőzzék, leköbdössék, meggyalázzák, tövis koronát tegyenek a fejére, és ennek a betetődése az volt, hogy ő a tökéletes, a tiszta, a szent, a makulátlan, kitől szenvedte mindezt el? A teremtés meggyalázóitól, az embertől. Krisztus a hit legtökéletesebb kiformálója volt, ő minden egyszerre, a hit elkeltője, bevégzője, a hit fejedelme, a hit úttörője. Ilyen csodálatos, hogy az elvégezhetett szó nem akkor hangzik el ajkáról, amikor ott van a dicsőség trónján, az Atyaisten jobbján, hanem a világtörténelem legsötétebb órájából ég és föld közé szegezve, a keresztpán függve. Mert ő tökéletesen remélt. Tudta, hogy ennek a megváltó, jóvátételi műnek csodálatos eredménye lesz. Céltudatosan remélt a jövendő öröm, a megnyerendő gyülekezet, a véghez vitt váltság volt. De ha őre tekintünk, akkor azt is látni kell, testvéreim, hogy ő bebizonyította. Lehet teljesen emberi körülmények között, emberi viszonyok között tökéletesen, hitben, tűrésben megdicsőíteni Istent. Még akkor is, hogyha kevés az erő. Testvéreim, a Jelenések könyve filadelfiai gyülekezete kicsi maroknyi csapat volt. A világ szemébe nem bírt jelentőséggel. Mégis a dicsőség ura semmiféle vádbeszédet nem mond ellene, semmivel nem dorgálja, csak bíztatás, bátorítás ad a számukra, és ez a kijelentés. Bár kevés erőd van, de megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ezért dicséri őket. És erre mindannyian képesek vagyunk az ő erejével. Megtartani az ő igéjét tisztán, úgy, ahogyan le van írva, hogy vettük, és hűek maradni az ő nevéhez. Aki győzni akar, annak Krisztusra kell nézni-e. Vannak bénító erők. Ezeket vessük le. Erre figyelmeztet a zsidókhoz írt levél írója. Vessük le ezeket a visszahúzó, bénító erőket, a bűnt, és nézzünk fel az Úr Jézus Krisztusra. Hajszoljuk a szentséget, törekedjünk a szentségre, mert ennélkül senki sem látja meg az Urat. Ez mi kell? Teljes odaadásra van szükség. Maga a hit szó is, ugye, nagyon gazdag a Szentírásban. Azt jelenti, hogy hűség, ami nem pusztán a tanításnak az elfogadását jelenti, hanem egyúttal az életnek a gyakorlati igénye is. Ahogyan Luther olyan tömören és nagyon szépen fejezi ki, hogy a hit élet Istenben. Ehhez persze teljes odaadásra van szükség, de ne felejtjük el, hogy odaadásunk az a mi felelősségünk. Hogy az ember megbánja bűneit, és megvallja, az az emberi oldal, az ember felelőssége. Az újjászületés, az az Isten oldala, az Isten csodája, amit elvégez igéje és szentelte által. De ebben benne van a mi felelősségünk is, ismétlem. A bűn megbánása, megvallása és elhagyása. És azt is jegyezzük meg, hogy könnyű helyzetben vagyunk. Könnyű helyzetben vagyunk, mert Krisztus győzelme, ami győzelmünk alapja. Mi már az ő győzelméből kiindulva vívhatjuk meg a hitnek harcát. És tegyük ezt, mert hogyha meghátrálunk, akkor annak végletes következményei lehetnek. Ha kivonja magát valaki ebből a harcból, akkor jó előre lemond a győzelmi koszorúról, az örök élet, a dicsőség, a megigazulás, ugye az a korona, amely Isten gyermekét várja. Nehogy lemondjunk erről. És soha ne feledjük el, hogy kereszténységünk és versenyfutó voltunk elválaszthatatlan egymástól. Isten elrendelte, hogy fuss! Ott van előtted a pálya, a tér világos, nem szabad meghátrálni, legyünk győztesek mindannyian ebben a versenyben. Vegyük komolyan keresztény életünket. Az ellenség minden oldalról támad. A bűnnel nem lehet kompromisszumot kötni. Nem lehet vele békét kötni. Harci helyzet van, az ellenség hatalmas, ahogy énekeljük is, hogy nagy az ereje, családság, fegyvere. Ez a harc folyik. Az ellenség támad. Kívülről, belül. És valójában, ahogy az Efézusi levélben írja Pál, erők és hatalmak, a sötétség világbírói ellen folytatjuk, a gonoszság lelkei ellen ezt a küzdelmet. De belülről is, mert ott van még az új ember, amely állandó harcban van az új emberrel. Ott van a maga követelőzése, a maga igénye. Ezért mondja Pál apostol, hogy megsanyargatom, szolgává teszem a testemet, hogy még másoknak prédikálok, maga nehogy méltatlannál legyek a küzdelemre. Hogy hogyan állt elő ezt a küzdelem, ennek idejét Isten tudja. De ez a harc gyakorlatilag valóságban Isten és a sátán között folyik. És mindenki valahová tartozik. Ostobaság azt mondani, hogy én az arany középutas politikát választom. Ilyen nincsen. Ahogy az Úr Jézus mondja, vagy velem, vagy ellen. Nincs más terület. Vagy ide tartozik valaki, vagy oda tartozik. Nagyon elszomorító a valóságot látni. Jelen korunkban sokan rezignáltan, kiábrándultan, csak azt mondják, hogy olyan már ez a világ, mintha valami démoni invázió elindulva bedorította volna, minden annyira rossz, teli van hazugsággal, félelemmel, rettegéssel, bűnnel, erkölcstelenséggel ez a világ. Igen, jelen korunkban Isten királysága még rejt, de ott van. Az Isten királysága, Isten uralma ott van bennetek, testvéreim, akik megtértetek, az övéjé vagytok, akiknek az életében Krisztus uralma valóság, ott már Isten királysága jelen való hatalomként működik. De eljön majd az az idő, amikor Krisztus győzelme teljes megvalósulásában, keresztülvitelében is minden oldalról nyilvánvalóvá válik. Erről beszél a jelenések könyve. Én nagyon szeretem olvasni ezt a könyvet, mert az a győzelem könyve. Csodálatos könyv. Isten akarata, végcélja, minden ellenállás, minden gyűlölködés, minden ítéletet közepette is végcélba jut. Eléri eredményét. Isten még a gonoszt is fel tudja használni arra, hogy célját elérje. Ilyen hatalmas, ilyen csodálatos Istenünk van. Az igazság diadalmaskodni fog. Testvéreim, az elhívottak, a keresztények nem csak megkérésükkor döntenek, hanem megszentelődő életi folyamán, mindenkor, napról napra. Mindig választás előtt vagyunk, hogy Isten ellen döntünk-e, vagy ő mellette. Isten vagy a mammon, és sorolhatnám tovább. Dönteni kell, melyik úrat akarunk szolgálni. És összegzésképpen még annyit talán, hogy a hit az Úr Jézus Krisztushoz ragaszkodik. Benne Isten erejét kapja meg, és sohasem azon töpregjünk, hogy a keskeny út, ó, milyen nehéz, mennyi küzdelmet, mennyi fáradtságot igényel, mennyi szenvedéssel jár. Egy útnak csak a vége számít, az utolsó szakasza, mégpedig az, hogy hova érkezik meg. És ez a keskeny út a mennyei Jeruzsálem széles aranyországába torkolik. És ez a lényeg. Az útnak a vége. Aki hisz, az legyőzhetetlennek bizonyul, az képes arra, hogy végig kitartson. Hát hogy is ne lenne ez így? Mi nem a meghátálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És a hűségeseken egyszer be fog teljesedni Isten igéje. Ez biztos. Ez a lehető legbiztosabb dolog. Hogy az igazak fényleni fognak, mint a nap, az ő atyuknak országában. Végezetül mi más kívánhatnák, legszebben, legjobban az apostol szavait mondom el, és kívánom mindannyiunk számára. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Adja Isten, hogy ez így legyen mindannyiunk életére. Amen. Imádkozunk testvéreim, majd közös imádságunkat követően, csendes percben mindenki kérését, hálaadását személyesen tárhatja a mindenható Isten színe elé. Örökkévaló Úrunk, mennyei édesatyánk, ami Úrunk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy élő reménységünk lehet az Úr Jézus Krisztus várásában. Köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket. Erre milyen nagy szükségünk van, hogy megelevenedjünk, hogy megtisztuljon a mi életünk, mert az a reménység megtisztító hatással van keresztény életünkre nézve. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak Pál apostolnak hangzott el ez az ígéret, nem csak az ő reménysége volt, hogy elnyeri a megigazult élet koronáját, hanem mindazok megkapják, akik vágyva várják, vagy szeretettel várják az Úr Jézus eljövetelét. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megerősített bennünket igédben, ez irányban is, de itt van előttünk a megterített asztal is. Ebben is a te kegyelmednek, a te jóságos, megbocsátó szeretetednek a jelét látjuk. Hisz bizonyságot tehetünk arról, hogy Krisztus az én személyes megváltóm, aki meghalt érettem és helyettem. Az ő jóvátételi halála mindenre elég, minden bűnt elfedez. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mindig vigasztalsz, mindig jelen vagy a mi életünkben, tudod, mikor mire van szükségünk, a süggedőnek bátorításra, a szenvedőnek vigasztalásra, a reménytelennek, a megfáradottnak pedig arra, hogy újra felragyogjon előtte dicsőségesen az élő reménység, hogy te hazavárod gyermekeidet, hogy hozzád érkelünk a dicsőség konába, ahol béke és örök öröm vár, ahol majd a megváltottak hatalmas seregével egy örökké valóságon át imádhatunk és dicsőíthetünk téged. Ó, adorunk, hogy így tekintsünk a jövőbe. Segíts meg bennünket, légy velünk, életünk harcaiban, küzdelmeiben. Te látod, te tudod, hogy milyen küzdelmes az a hívő harca élete, ami a megszentelődésért, hite kiteljesedéséért folyik. Állj mellettünk, szentelked hatalmas erejével, légy velünk. Könyörülj meg rajtunk és segíts bennünket. Az Úr Jézus Krisztus drága nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket tisztán és fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Amen.